Brázák Ostor Sámuel a nézőpontcsoport vezetője és Pulai András a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Pulai András akart az előbb reagálni arra, amit Brázák Ostor mondott. Tessék.
Így van, és bízom benne, hogy fogok is tudni. Először az Európai Uniós következményekről. Lehet, hogy van egy olyan erős politikai szándék, hogy mindent a bevándorlás kérdésére fűzünk fel. De nem vagyok benne biztos, hogy ez hosszú távon így lesz, bár azt gondolom, hogy a bevándorlás kérdése hosszú távon jelen fog maradni az Európai Uniós politikával. De szerintem egy erősebb vonal az az, hogy az unió egységét szorosabbra fűzők, hányan vannak és miként gondolkodnak, és mennyire gondolják komolyan azt, hogy egy szorosabb unióra van szükség, illetve mit gondolnak azok, akik inkább lazítani szeretnének ezen a közösségen. Nevezzük őket euroszkeptikusoknak, de ez nem egy pontos leírás a helyzet.
Eurorealistáknak hívják magukat.
Ők szeretik magukat annak hívni, így van, a politikai elemző közösség inkább szkeptikusoknak hívja őket, de ne veszünk el itt most a definíciós kísérletekben, vagy meghatározásokban. Jelen pillanatban úgy látszik, hogy körülbelül kétszer annyi olyan képviselő lesz az Európai Parlamentben, amelyik az uniónak a szorosabbra fűzését és mélyítését szeretné. Körülbelül 450 plusz-minusz 10 ilyen képviselőt várunk, és kb. A fele lesz az, aki eurorealista, vagy euroszkeptikus lesz. És ugye nyilván ehhez a csoporthoz tartozik ugye a Orbán Viktor, illetve a Fidesznek a leendő frakció, és bármelyik frakcióba üljön is be jelen pillanatban. Tehát ebből a szempontból az a politikai közösség azért az úgy tűnik, hogy erősebb lesz, még akkor is, hogyha ez a közösség ez átvágja a politikai árkokat, és mindegyik frakcióban, majdnem mindegyik frakcióban van majdnem mindegyik csoporthoz tartozó politikus. De szerintem ez a vonal, ez, hogyha nem is az első egy-két évben, de középtávon mindenképpen erősebb lesz, különösen figyelemmel arra, hogy a Brexit fronton mi fog történni, ahol még legalább annyi kérdője van, mint az európai parlamenti választásokon. Hogyha a hazai viszonyra is gyorsan egy mondatban reagálhatok, vagy talán kettőben, a mi méréseink szerint sokkal kisebb a különbség jelen pillanatban az országgyűlési választásokra leadandó szavazatok és az európai parlamenti választásokra leadandó szavazatok között, mint 5 évvel ezelőtt voltak. Az a vereség, amit akkor ugye a szocialisták kénytelenek voltak elszervezni, hogy 4-5%-kal kevesebbet kaptak EP-n, mint ógyén, az most...
Nem indultak a szocialisták akkor az országgyűlési
választásokra? Igen.
Csak egy közös ellenzéki.
Közös ellenzéki, igen, de ugye akkor is voltak kutatások, és azért tudjuk, hogy körülbelül mennyit kaptak volna. És ott egy 4-5%-os mínuszban voltak. Azok az eredmények, azok most sokkal közele vannak egymáshoz. És még akár is elképzelhető, hogy erősebb eredményt érnek el, mint egy ógyi választáson, osztályosi választáson érnek el. Ugyanígy összes többi párt esetében is sokkal kisebb a különbség. A demokratikus koalícióban is 1-2% pontos eltérés mérünk, az akkor ugye 3% volt, hogyha a kutatásokhoz igazítjuk. Tehát én nem várok olyan nagy bezuhanást, illetve felemelkedést egyik párt esetében sem, mint amit te vizionálsz. De az, hogy ez bekövetkezhet, arra készülnek a pártok is, és én azt gondolom, hogy jó pár önkormányzati díl azért született meg már most, hogy azt egy ilyen esetben sokkal nehezebb lehessen felrúgni. Teszem hozzá, az 5 évvel ezelőtti sztoriból azért tanultak a pártok. Nagyon sok olyan önkormányzat volt, ahol például az Együtt nagyon komoly pozíciókat tudott magának kiharcolni egy relatív sikeres európai parlamenti választás eredmény után. Majd aztán ezek a politikusok vagy képviselők felszívódtak, eltűntek, úgy, ahogy azóta az Együtt maga, már hogy a párt is felszívódott és eltűnt, és ez összességében inkább hátráltatta az ellenzének a munkáját, semmit segítette. Tehát most már azért jó pár olyan hivatkozási alap és precedens van az ellenzéki oldalon is, ami segíthet abba, hogy ezek a dílek, ezek ne buruljanak, akkor is, akkor sem, hogyha esetleg más EP választás születik, mint amit egy esetleges ógyén kapnának. De mondom, ez most sokkal kisebb ez a különbség, mint 5 évvel ezelőtt volt.
Közbevetőleg azt megvilágítanák, hogy az MSZP-nek a Párbeszéd az mire kell valójában?
Az MSZP-nek a Párbeszéd? A bal oldalon általában, az Európai Unióban, Németország erre pont kivétel, a nagy szociáldemokrata pártok ezeket a zöld politikai vonalakat magukból olvasztják. És ez egy elrettet kísérlet Magyarországon. Egyrészt, tehát van egy ilyen politikai, ideológiai háttere is ennek a...
Mintakövetés? Ez bevált, másról csináljuk?
De hol olvasztották a zöldeket magukba, a szociáldemokraták? Németországban, Franciaországban, Svédországban, spanyoloknál és Ausztriában ez nem sikerült.
Nem úgy olvasztották magukba, hogy politikai szereplőket olvasztottak magukba, hanem azokat az ideákat tették magukével. És ennek okán a klasszikus zöld pártok, tudok én is kivételeket mondani, szépen elkezdenek sorvadni, vagy új ideológiák és új, hogy mondjam, politikai nézőpontok irányába kezdenek el nyitni. És ez történik most is, csak Magyarországon ez nem csak az ideológiák szintjén történik, hanem a politikai pártok szintjén is. És van egy másik fontos aspektus is ennek a történetnek, az az, hogy a Párbeszédnek van néhány olyan politikusa, akik érdemi politikai munkát végeztek az elmúlt időszakban, nyilván gondolok itt Karácsony Gergelyre, vagy Ávor Benedekre, aki ugye a közös listának az effektív harmadik helyén van, akik hát szavazatokat tudnak hozni ennek a politikai közösségnek, és olyan szavazókhoz tudnak elérni, akikhez az MSZP nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát ilyen értelemben bár a Párbeszéd 1-2%-ot tesz hozzá az MSZP teljesítményéhez, vagy az MSZP támogatottságához, mégis bele tud nyúlni egy olyan társadalmi csoportba, aminek multiplikáló hatása tud lenni.
Ez nagyon jól hangzik, de az az igazság, hogy 2018 áprilisra nem szolgáltatott bizonyítékot, tehát az MSZP egy rendkívül rossz eredményt ért el a Karácsony Gergely miniszterelnöksége ellenére, tehát nem létezett az a társadalmi csoport, ahonnan, amivel bele tudott volna kapaszkodni és a szocialista pártot megmenteni. Persze erre mondhatott, hogy Karácsony Gergely nélkül még rosszabb eredményt ért volna el az MSZP, és mivel bizonytalan dolgokról vitatkozunk, nem is tudnám feltétlenül cáfolni, de összességében sikernek minősíteni azt, hogy a szocialista párt egy másik párttal kiegészülve, importálva egy miniszterelnök jelöltet 12%-os eredménnyel végzett az országgyűlési választáson, büszkeségre biztosan nem ad alkalmat. Én azt gondolom, hogy pont itt az Inforádióban egyébként ezt a kérdést már megválaszoltam egy korábbi adásban, az importáláson van a hangsúly, azzal ugyanis a felelősség áthárítható másokra a vereségért, és a szocialista párton belüli hatalmi harcokat, mert bár ugyan hatalom nincs a szocialista pártnál, hatalmi harcok vannak, ezt feloldható azzal, hogy kívülről szereznek jelöltet. Én ebben látom a Párbeszédnek a jelentőségét, ugyanis nincs az a közvéleménykutató, ami a jó indulattal áthatva 1%-nál nagyobb eredményt mondott volna a Párbeszéd számára, tehát közvetlen megfogható hozzáadott értéke a Párbeszédnek nincsen. Reagálhatok még az európai térfére. Ugye András azt mondta, hogy a föderalista nemzetek Európája konfliktus sokkal erősebb, mint a bevándorlásén. Ezt csak azzal a szemponttal szeretném megtoldani, hogy nincs olyan föderalista párt, ami bevándorlás ellenes lenne. Azaz ez a kettő konfliktus, pont ezt akartam elmondani, korábban több konfliktus volt, ami több csoportra osztotta Európát. De ma már a bevándorlás, mint a leglátványosabb téma, az összes többi konfliktust magába tudta olvasztani. És éppen ezért válik két pólusúvá az európai pártrendszer. Ezért gondolom azt, hogy igenis helytálló ezt akár elemzőként, vagy tudományosan is a középpontba állítani, és ez nem azt jelenti, hogy minden bevándorlás ellenes párt minden kérdésbe egyetért, de a legfontosabb európai konfliktusok bizony letisztultak, és egészen átalakítja a dinamikáját, a politikai szokásrendjét, a koalíció kötési eljárásokat is az európai politikában az, ami most május 26-a után várható.
Még egy hazai konfliktusra visszatérve, a Jobbik és a Mi Hazánk sorsa, az hogy alakult az elmúlt időszakban?
A Mi Hazánk az nem érte el az 5%-ot semmelyik kutatásban, nekik viszont nagyon fontos lesz ez a választás. Ha 1%-nál jobb eredményt tudnak elérni, ugye 1% az a magyar politikai versenyben a to be or not to be, tehát a lenni vagy nem lenni. Nem, annál is több, mert aki 1%-ot nem ér el, azt megbünteti a pártfinanszírozás vagy a kampányfinanszírozás. Vissza kell fizetni a támogatást. Aki a fölött van, az meg állami támogatásra jogosult. Tehát ez a tovább élésnek az áloga. Én azt gondolom, hogy 1%-ra komoly esélye is van ennek a Mi Hazánknak. Láttuk mi már 3%-on is őket. Az viszont szinte lehetetlen, hogy az 5%-ot elérjék, vagy legalábbis egy nagyon nagy meglepetés lenne az ő részükről. És ez viszont elvezet ahhoz a kulcskérdéshez, amit még itt a magyar belpolitikában ki kell emelni, mert abban lehet, hogy az Andrásnak igaza van, hogy tavaly április óta a szimpátia nem alakult át. Ugyanannyi DK szimpatizáns van, ugyanannyi MSZP szimpatizáns, és mondjuk az LMP-vel is ugyanannyian szimpatizálnak, szerintem a Jobbik esetében van csökkenés. De a kulcskérdése az európai parlamenti választásnak a részvétel lesz, hogy a szimpatizánsok hány százaléka aktív. És ez a részvétel, ez viszont okozhat meglepetést. A demokratikus koalíciónak a szimpatizánsai sokkal aktívabbak, a legaktívabbak hagyományosan, míg az MSZP szimpatizánsai a legkevésbé aktívabbak egyébként. Azaz a végeredmény a szimpatizánsi körök változatlansága mellett okozhat meglepetést, és ez történt szerintem 14-ben is. Akkor ugye 11%-ot ért el az MSZP, és 9% fölött valamivel a DK, azért, mert nem a szimpatizánsi szám változott meg, hanem sokkal aktívabbak voltak a DK-sok.
Elmentek.
És elmentek. A fideszesek is aktívak, a jobbikosok most kevésbé aktívabbak, és az LMP-nél is van baj etéren. Szóval a részvételen nagyon sok múlik. A politikai szempontból pedig az, hogy a kutatások mit mutatnak, azt az érdeklődő politikusok nagyra tartják, de a politikailag az lesz fontos, hogy milyen eredmény születik. Azok a százalékok lesznek majd a jövő szempontjából fontosak a pártoknak, és azokat kell megmagyarázniuk a nyilvánosságban, amit elérnek, nem azt, amit a kutatások mutatnak.
Én is értek azzal, hogy ez egy részvételi verseny lesz mind az összes párt számára. És igen, ugye vannak különbözőségek az egyes pártoknak a mobilizációs képessége tekintetében. Ugye arról beszéltem korábban, hogy ez most egy kicsikét kisebbnek látszik ez a különbség, mint ami 5 évvel ezelőtt volt. Majd aztán lehet, hogy az élet minket megcáfol. Minden esetre... Hát minket.
Ja, titeket, értem.
Minden esetre magas részvételre számítunk.
Mekkorára?
40% vagy az esetben 40% fölé is csúszott, ami az összes eddigi európai parlamenti választásoknál magasabb rész. Ugye 38% volt eddig a legmagasabb, a legelső választáson, és 29 volt azt hiszem, ugye, hogy 28 az előzőn. Tehát mindenképpen kiugró magas részvételre számítunk, és ez ugye megtréfálhatja nyilván a kutatókat, meg az elemzőket is, mert pontosan ebből a magas részvételből adott az, hogy mondjuk egyébként egy magas mobilizációs képességgel rendelkező párt nem fog tudni jó eredményt elérni, mert helyette, vagy helyettük mások elmentek. Tehát ez abszolút benne van a pakliban. Ennek okán lehet az, hogy mondjuk például a Momentum nem jut be, úgyhogy most mi 6%-ra mérjük őket az EP népszerűségen.
Nem jó a képessége?
Hát hogyha tehát ők ugye most a maximum vannak, de hogyha mondjuk a szocialisták, vagy mondjuk a Fidesz jobban mozgósít a vártnál, mert a Fidesz esetében ez nehéz elképzelni, mert mindig jobban mozgósít a vártnál, akkor egyszerűen a Momentum hiában van a csúcsán, mégsem fog tudni elég szavazót elvinni az európai parlamenti választásokra. Az LMP esetében mi is látunk egy nagyon erős kiábrándultságot. Én azt is mondanám, hogy a április óta tartó időszaknak a Jobbik és az LMP a két vesztese. Az LMP-nek, a szavazónak legalább a fele elveszett a mi méréseink szerint. Az elmúlt időszakban is átment egyébként nagyra részt a Momentumhoz, tehát a Momentum nyertese ennek a versenyegésnek. Itt nyilván pár százezer szavazóról beszélünk, ami a Fidesz esetében egy tüsztentés, de ezeknek a pártoknak a beltási küszöböt jelenti, vagy annak az átlépését, illetve nem átlépését jelenti. A Jobbik esetében is nagyon nagy kérdés, hogy hogyan fog alakulni a megítélése, és hogyan fog alakulni ennek okán a mozgósítási képessége. Nem tudta visszanyerni azt az identitását a Jobbik, amit szeretett volna. A korábbit, amit el akart felejteni, azt már elvesztette, de az újat nem tudta kialakítani.
Az a néppártosodás.
Ez úgynevezett néppártosodási folyamat, így van. Ennek okán, bár relatív magas most a támogatottsága nálunk, azt hiszem 11%-on van az összes megkérdezett körében, de egy kicsit ilyen aláducoltnak tűnik nekem ez a támogatottság, és egy kicsikét a kiábrándult Fidesz szavazók azok, akik megtámogatják, akik egyébként nem
mennek. Hát ott nincsenek sokan.
Nincsenek sokan, és ráadásul nagyon könnyen el tudja őket veszteni a Jobbik. Ugye tapasztalunk egy minimális szavazat mozgást a Fidesz és a Jobbik között, ez már kb. Egy másfél évvel ezelőtt elkezdődött. Radikális szavazók azok mennek a Fideszhez, a kevésbé radikális, de baloldalra soha nem szavazók pedig mennek a Jobbikhoz. Látom, Ágoston ezzel nem ért egyet, majd mindjárt nem mondja, hogy miért nem. Itt ilyen pár százezer szavazó mozgásáról beszélhetünk, de ezek nem nagyon biztos szavazói a Jobbiknak, és nagyon könnyen elveszhető őket, és nagyon alacsony az ő mobilitásuk, az ő mozgósítottságuk is. Ennek okán benne van az, hogy a Jobbiknak a támogatottsága az elkövetkező egy hónapban be fog zuhanni, hogyha nem tudnak valami olyan politikai arcélt kialakítani, amivel el tudják őket vinni az urnákhoz.
Hát valóban, én 18 április óta nem gondolom, hogy a Jobbikhoz bárki csatlakozott volna szavazóként. Én inkább azt látom, hogy a Jobbiknak...
18 április előtt már beköt ez a folyamat, és azóta a Jobbik vesztett szavazókat, de volt egy szavazott csere a Fidesz és a Jobbik között.
Gondoljátok ti, vagy mondjátok ti. Mi ezt abszolút nem látjuk. Szerintem a Jobbik nagyon nagy bajban van. Ez a párt az EP választási kampányt úgy kezdte, hogy nem látható. Az arcai nem szerepelnek a semmilyen nyilvános eseményen. Van ugyan még egy hónap a választásig, és lehet, hogy a célegyenesben majd csak a Jobbikról lesz szó, de ugye az ismert okok miatt a plakátjai már abban a számban biztosan nem fognak megjelenni, mint 18 áprilisa előtt. A lista vezetője, ahogy mondtam, nem szerepel, üzenetei nincsenek, tehát egy zsugorodó válságban lévő pártról beszélünk, amiben én határozottan állítom, hogy új szavazó nem jelent meg 2018 április óta. Biztos, hogy volt 18 áprilisában olyan Jobbik szavazó, aki korábban Fidesz szavazó volt, de azóta egy süllyedő hajóra, amiről elsőként a pártelnök menekült el, egy ilyen süllyedő hajóra senki nem száll föl. Ezért avval viszont egyetértek, hogy a Jobbik számára kellemetlen meglepetés lehet május 26-a, és ugyan valóban a közvéleménykutatások 10% fölött látják a pártot, de pont a gyenge kampány nem segíti a mozgósítást ebből a tényből kiindulva, ez könnyen elvezethet oda, hogy 10% alatti eredményük lesz. És mintha erre már a pártvezetés fel is készült volna, hiszen, ha jól emlékszem, február magasságában tartották azt a kongresszust, ahol elhatározták, hogy a pártvezetés engedélyével át lehet tépni más pártba. Az meg valahol a vége, anélkül, hogy megnevezték volna, hogy ez melyik párt, ez meg valahol a vége egy pártnak, amikor a ajtók bezárása előtt arról szavaznak, hogy át lehet lépni más pártba is, tehát ez a párt nagyon rossz állapotban van, és mondom még egyszer, a Mi Hazánk nem látom, hogy tudnott volna ebből igazán profitálni, bár létezik, és 1-2-3%-ot el tud érni, de nem lepődnék meg, ha ennél az 1-2-3%-nál nagyobb arányba csökkenne a Jobbiknak a eredménye május 26-ára.
A Mi Hazánkra akkor hadd reagáljak, vagy hadd mondjam el, hogy szerintem mi a helyzet. Én se gondolom azt, hogy Mi Hazánk be tudna jutni, azt se gondolom azt, hogy mondjuk 2%-nál magasabb arányt tudna elérni, de szerintem közelebb lesz inkább az egyhez az, amit el fog érni. De nem is érzem azt, hogy a Mi Hazánknak lenne feladata, ilyen feladata, hogy ő szavazókat gyűjtsön. Én talán is azt gondolom, hogy a Mi Hazánk az egy Fidesz köré szervezett szatellitpárt, amelynek van egy konkrét feladata, az pedig az, hogy bizonyos kérdésekben legyen radikálisabb, mint a Fidesz. Mondjon ki olyan dolgokat, amiket a Fidesz nem tud, nem mert nem akar kimondani, de adott esetben sokan gondolnak abban a politikai közösségben. És a nap végén azért mégiscsak a fontosabb kérdésekben értsen egyet a Fidesz-szel, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként a plakátján az van, hogy se Gyurcsány, se Orbán, amit magam részül egy figyelmetelésnek gondolok, És úgy hadd tegyem hozzá, hogy azért nagyon beszédes az, hogy ezen a plakáton első helyen van a Se Gyurcsány, úgyhogy Gyurcsány azért már 10 éve nem vezetője a Magyarországnak, tehát nem miniszterelnök a Magyarországnak, de kicsit jelen van a politikában. Szóval a Mi Hazánktól semmiféle áttörést nem várok, de szerintem senki sem vár, tehát neki nem ez a feladata. Neki egy ilyen politikai kommunikációs feladata van, az a feladat, hogy legyen valaki a Fidesztől jobbra, ami azért lássuk be, nem olyan egyszerű. Nekik azért sikerül.
Te gondolj, hogy ezt meg lehet csinálni, ezt a dílt Novák előddel, Dóró Dórával, Torockai Lászlóval, eléggé öntörvényű politikusoknak.
Én azért ez kicsit szkeptikus vagyok az ő öntörvényűségekkel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik politikusra lehet olyan dílt kötni, hogy ne legyen öntörvényű, vagy csak bizonyos kereteken belül legyen öntörvényű. Ugye azért nagyon, nagyon izgalmas megnézni azt, hogy azért egy nem létező állami támogatást nem kapó pártnak mégis mennyi plakát helye van az országban, vagy akár Budapesten keresztül kasul. Azért az valahonnét jött. Érdemes megnézni azt, hogy milyen szoronyokat dobnak be a postaládákba, és azt hiszem, hogy 100 milliós állami támogatást kapó pártok is megígyelnék azt a színes szagos kiadványt, amit a Mi Hazánk bedob postaládák 100 000-eibe. Ennek is nagyon komoly költségei vannak. Tehát látszik, elég azt megnézni, hogy Mi Hazánk politikusai milyen médiatámogatással bírnak, és még fontos, hogy ott vannak a Királyi Televízió és Rádió képernyőjén és hangszoróiban. Tehát látszik az, hogy van egy nagyon erős Fidesz indukálta támogatottsága a szervezetnek. Ezek után nem nehéz mögé képzelni különböző díleket. És nyilván Ágoston ingatja a fejt, és azt mondja, hogy a mögé képzelés az nem egy politikai jellemzői kategória, de hát én meg azt mondom, hogy ebben az esetben sajnos mégis.
Szólok, András, hogy az MSZP-ről is ugyanezt mondják azok a médiumok, amiket te szeretettel olvasol, és annak a pártnak te is dolgozol, tehát szerintem a felvilágosult liberális körbe divat lenézni az összeesküvés elméleteket, és betegnek nevezni azokat, akik ebbe a kategóriába gondolkoznak a liberális oldal felől nézve. Ennek ellenére állandóan összeesküvés elméleteket gyártotok, tehát a Mi Hazánk mozgalom most felvázolt, állítólagos, feltételezhető, gyanítható magatartása, az egy összeesküvés elmélet, semmi más. És
de mégis mindig a Fidesz érdekének megfelelően a nap végén.
De szerintem ez egy teljes tévedés. Abban egyetértünk, hogy a nemzeti radikális szavazók azok átmentek a Fidesz táborába, és a Jobbiknak, ha voltak ilyen szavazói, azok nagyon nagy részt most már a Fideszt erősítik. De a Fidesznek semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy a nemzeti radikális szavazók, akik őt erősítik jelenleg, egy alternatív pártot támogassanak.
Ezért mondtam, hogy nem feladata a Mi Hazánk mozgalomnak a szavazatgyűjtés, hiszen azért az a Fidesz veszélyeztetné. Uh-huh. Neki az a feladata, hogy a Fidesztől legyen valaki jobbra, lehetőleg az 1%-ot épp hogy csak elérő szavazatszámmal. Szerintem relatív jól halad ez a projekt.
Értem, hogy te nagyon hiszel ebbe az összeesküvés elméletbe, azt a pártot létrehozni, aminek nem feladata, hogy szavazói legyenek, csak legyenek. Ez szerintem azért nem állja meg a helyét, mert az a párt, aminek nincsenek szavazói, az a párt egy idő után nincsen.
Hát azért tehát a KDNP-ben ezzel vitatkoznának.
A KDNP az egy a Fidesz-szel valóban több mint 10 éve pártszövetségbe induló párt, és a...
Hát a Fidesz körül is szatelit pártok egyike.
Na jó, értem. A KDNP az soha nem tervezte az elmúlt 12 évben, hogy önállóan megméretteti magát. A Mi Hazánk pedig önállóan meg fogja méretteti magát, és hogyha kiderül, hogy egy 1% alatti párt, akkor, ahogy én ezt korábban is mondtam, akkor nincs a jövője annak a pártnak. Hiába van ott a Jobbik egy évvel ezelőtti összes alelnöke. Szerintem az összeesküvés elméleted mellett az emberi személyiségnek a dinamikáját azt ne becsüld alá. Itt sértett emberekről van szó, akik a 18-es választások előtt kritizálták a Jobbikon belül a Jobbik irányvonalát, a Jobbik katasztrofális eredményt ért el, és az ő sértettségük után kiszorultak a pártból, és be akarják bizonyítani, hogy ők ezt jobban is tudják csinálni, vagy hogy nekik volt igazuk. Mondom még egyszer, a Jobbik volt alelnökeinek gyűjtőpártjáról van szó, és ennek ellenére abban egyetértünk, hogy nem valószínű, hogy nagyon sikeres lesz, de mindenhol a Fidesznek a mahinációit látni, az azért veszélyes, mert egy idő után, mondom még egyszer, a szocialista pártot is utol fogja érni ez a vád.
Azt kérdést még föl sem vetettem, hogy az kinek mit üzen, hogy a liberálisok ezen az európai parlamenti választáson se indulnak. Mert hogy lejárt a műsoridőnk. Az elmúlt
évek máskor is.
Mázágostan Sámbor, a nézőpontcsoport vezetője és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője és stratégiai igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.